Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, a drága Szent Léleknek, az Egyörök Istennek. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet mégsem, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten megkönyörült rajtunk, és ha a világosságban járunk, Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Dicsőség a magasságban a imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te árasztod ki a szeretetet híveid szívébe a lélek által. Add, hogy teljes erőnkből szeressünk Téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. A Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kijelölt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 22. részében, a 34. verstől a 46. versig a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította Jézus, egybegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két parancsolat tartja az egész törvényt és a prófétákat. Amikor a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Ő tovább kérdezte őket: hogyan nevezheti akkor Dávid lélek által urának, amikor ezt mondja: így szól az Úr az én uramhoz, ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni egy szót sem, kérdezni sem merte őt többé senki, attól a naptól fogva. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk azt Mikeás próféta könyve 6. részében, a 6. verstől a 8. versig a következőképpen. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, méhem gyümölcsét, lelkem vétkéért? Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Kedves gyülekezet, és köztünk kedves kollégisták, sorjáznak a kérdések az ige szakasz első két versében, a 6. és 7. versben. És ezek a kérdések tulajdonképpen következményei lehetnek Mikeás próféta, meg Ézsaiás próféta, meg előttük Hóseás és Ámosz próféták addigi igehirdetéseinek. Fölzaklatta a lelkiismeretét a nép között sok embernek az, amit az igehirdetésekből hallottak. Mert Isten igéjének a hirdetői, ha valóban az igét hirdetik, akkor nyugtalanító szolgálatot kell végezniük. Nem csak azt, de azt is mindenképpen. Föl kell rázniuk a lelkiismeretét az embereknek. Ahogy Ámosz tette, mikor az Úr nevében hirdeti, és néhány évvel ezelőtt, épp egy olyan alkalommal, amikor szintén itt voltak a kollégisták, ez volt az ige: gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom, nem bírom a szagát, mondta Isten. Mert bűnt és ünneplést úgy együtt, azt nem viselhet el az Isten. Nos, Mikeás is, akinek Áház, Jótám, Áház és Ezékiás királyok idejében kellett szolgálnia, mint ahogy Ézsaiásnak, neki már Uzziá halála évétől kezdődött a szolgálata, s ugyancsak Jótám, Áház és Ezékiás idejében szolgált. Hirdetniük kellett, hogy Isten haragja jön mindazért rátok, amiben megvetitek az ő rendjét, és elnyomás van, és erőszak van, és hazugság, és képmutatás, és pogány hatások átvétele. És ez az igehirdetés fölzaklatta sokak lelkiismeretét. És akkor itt látjuk, hogy a fölzaklatott lelkiismeretű emberek tudnak olyan kérdéseket föltenni, amely kérdések belőlük fakadnak, abból, ahogy Istent még mindig nem értik, félnek már az Isten ítéletétől, már szorongatja a félelem őket, de a kérdéseik még arról árulkodnak, hogy nem értették meg a lényeget. A felzaklatott lelkiismeretű és sok félelemtől szorongatott ember próbálkozik azzal, hogy hogy tudnám az Isten haragját leszerelni. Mi az, amit tegyek? Mit kell tennem? Mert azt gondolja, hogy valamit nekem kell tennem, valamit teljesítenem kell, valamit produkálnom, zarándoklatot, áldozatot. Így értették félre még azokat az áldozatokat is, amiket Isten maga rendelt. És egy csodálatos jelképrendszer volt az egész izraeli ószövetségi áldozati rendszer, az egyetlen tökéletes áldozatról, amelynek majd ott a Golgotán, a kereszten Jézus Krisztus halálában kellett bekövetkeznie. Na de ki értette ezt? Az ember olyan könnyen elcsúszik abba, hogy azt gondolja, szertartásokat kell bemutatnom az Istennek. El kell mennem ide meg amoda, akkoriban is voltak, mondjam így, búcsújáró helyek, ahova mászkáltak, és amikről Ámosz hirdette egy fél nemzedékkel, vagy egy egész nemzedékkel korábban az északi ország részben, mint ahogy Mikeás szolgált. Ezt mondja az Úr Izrael házának, engem keressetek és éltek, ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beérsebába sem menjetek, mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Az Urat keressétek, akkor élni fogtok. És az ember pont ezt nem érti, hogy mit jelent az Urat keresni. Felzaklatott lelkiismeretével is még mindig fogja önmagának. És ha az ördög nem tudta hamis megnyugtatással elaltatni az ember lelkiismeretét, akkor jön a vallási kínálattal. Ezt tedd meg, azt teljesítsd. Ilyen áldozatot vállalj. Még többet fokozzad az önsanyargatást is. És ennek végletes példája az, ami az Izrael körüli ókori keleti népeknél, rokon népeknél is ismeretes volt. A más származású kánaániaktól vették át. A legborzalmasabb volt, amikor az első szülött gyermekeiket föláldozták. Elégették áldozatul a hamis isteneiknek. Izrael a törvényből azt hallotta, hogy minden elsőszülött az enyém, mondta az Úr, de világossá tette, hogy nem égő áldozatul kell neki az elsőszülötteket odaadni. Ő nem olyan Isten. Ő egykor Ábrahámot próbára tette, hogy Isten szereti-e legjobban azzal, hogy az oltára kellett tennie a fiát, azt a fiút, akihez Isten minden ígéretét kötötte. És Ábrahám hitben eljutott a végső pontig, ott Isten megállította, és gondoskodott a helyettes áldozatról, és ez előképe volt annak, ahogy az Isten báránya, az Isten egyszülött fia kellett, hogy helyettes áldozattá legyen értünk. De az Isten nem kíván ilyen borzalmas, pogány, égő áldozatokat. Az ember azonban ide tud jutni, kétségbeesésében, félelmeiben. Mit kíván az Isten? Hogy jöhetnék rendbe vele? Ide menjek el? Oda menjek el? Ilyen búcsújáró helyre? Amolyan zarándoklatra? Felfokozott áldozatokat mutassak be? Nem. Felzaklatott lelkiismereteddel végre figyelj arra, amit megmondott az Isten, amit hirdettet az Isten, és akkor megint ott vagyunk annál, hogy az ige hirdetőinek az Isten igéjét kell hirdetniük. Mert az ő szolgái szaván keresztül szól az Isten. És megiratta az ő kinyilatkoztatott igéjét. Annak nyomán, ahogy a Szentlélektől indítatva szóltak az Isten szent emberei. Minden proféciának, minden profétai szolgálatnak ez a magyarázata, hogy Péter apostol ír róla a második levelében. És így igaz az, amit Pál apostol ír a Timóteushoz írott második levelében, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Miénk lehet már a teljes írás? Minden Istentől ihletett írásnak a gyűjteménye. Hogy olvasod a Szentírást? Már Izraelnél is, a Krisztus előtti 700-as években volt mire hivatkozniuk a prófétáknak, hogy megiratta nektek az Isten, és hirdettette neked, ember. És itt már nem bújhatsz el a nép egy tagjaként a kollektívum háta mögött, hogy hát igen, mi úgy együtt vagyunk az Isten népe. Rólad van szó személy szerint. Kijelentette neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Nem a saját ötleteidre kell hagyatkoznod, nem is másoknak a félelmetes és elfajult ötleteire. Tudtul adta az Isten, hogy mi a jó, Mi az, ami a jó az ő szemében? És te olvashatod és hallgathatod. Azt olvasod és azt hallgatod és arra hallgatsz? Ez a kérdés. Nyilvánvalóvá tette, hogy mit keres belőled. Az eredeti szöveg egész pontosan ez. Mit kíván tőled, mit keres belőled az Úr? Nem valamit tőled, valami teljesítményt, valami önsanyargatást, valami áldozatbemutatást. Téged magadat. És olyan egyszerű, amit mond. Itt így olvassuk ebben az új Biblia fordításban. Élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. A fordítás nem tud mindent visszaadni az eredeti szövegnek a mélységéből és gazdagságából. Mi a jó, amit neked személy szerint hirdettet az Isten ime most is, az ő igéjéből, az írott igéből, és a hangzó szóba? Az első kifejezés ez, aszót mispát. A mispát az egyik szó a törvényre, van egy másik a tórá. A mispátnak az a jellegzetessége, hogy úgy mutat rá a törvényre, hogy ezt a törvényhozó adta, aki egyben az igaz bíró és mindenek uralkodója. Ugye felejtsük el a felvilágosodás óta elterjedt demokratikus eszmerendszert e tekintetben, hogy különválasztva a törvényhozó, a végrehajtó, meg a bírói hatalom. Ez az újkornak a gyártmánya. Évezredeken keresztül egyértelműen érvényesült, hogy egy kézben van a törvényhozó, a parancsoló és a bírói hatalom. Az ókori királyoknál is ez így volt, és csak töredékes, meg sokszor torz visszatükröződése volt ez annak, hogy Isten az igazi király, a törvényadó és a bíró, és mindenek kézben tartója. És ő az igaz bíró döntötte el, hogy mi a helyes, ez a mispát. Az a rend, amit ő szabott meg, ez soha nem vonatkoztatható el Isten személyétől. Ez az ő rendje. Hát ezt cselekedd. Megmondta, hogy mi a jó az ő szemében. Olyan szörnyű, amikor Izrael és Júda királyairól azt kell olvasni, hogy nem azt tették, ami jó az Úr szemében. És éppen itt közbevetőleg hadd olvassam el azt, amit Áhász királyról mind a királyok második könyvében, mind a krónikák második könyvében találunk megírva. Ugye az ő korának a profétája Mikeás. 20 éves volt Áhász, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit atya Dávid, amit helyesnek lát az Úr, ami jó az Úr szemeiben, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, Isten szobrokat is csináltatott a báloknak, tömjénezett a Ben-Hinnom völgyben, és a fiait elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden bujazöld fa alatt. Ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene az Úr. Mert nem azt tette, ami helyes az Úr szemébe. Isten eldöntötte, meghatározta, hogy mi a jó, mi az ember életének a rendje. Isten előtt, és az egymással való kapcsolatrendszerünkben is. Ott van a 10 parancsolatban. És a tilalmak pedig azt mutatják meg, mi az, ami rossz az Úr szemében. Ne azt tedd, hanem azt, ami jó. Egyszerű, amikor a gazdag ifjú is kérdezi az Úr Jézust, hogy mit kell megtennem, hogy örök életet örököljek. Első menetben az Úr Jézus azzal válaszol rá, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Semmi különleges, nem valami plusz teljesítmény kell, hanem élj Isten akarata szerint. Kihirdettette az Úr, megmondta, tudtul adta, vedd komolyan, cselekedd azt. Aztán, ha megpróbálod, akkor rá fogsz jönni, hogy tisztátalanok a belső indítékaid, nem tudod szív szerint cselekedni azt, ami kedves az Isten előtt. Na ennek kell odahajtania az embert tényleg a kétségbeesésbe, ennek kell odahajtania az embert, hogy Isten bocsánatát keresse, amiért én nem tehetek semmit, mert minden, amit tennék magamból, és a legnagyobb áldozat is, csak gonosz lehet és tisztátalan. És így találhat oda az Isten kegyelmes szeretetéhez az ember. A következő kifejezés, amit így olvasunk az új magyar fordításban, hogy törekedj szeretetre, a Károliban meg úgy olvasunk, hogy szeressed az irgalmasságot, az pontosan ezt fejezi ki. Achavat hesed, a kegyelem szeretése. A hesed Istennek a kegyelmes szeretete elsősorban a Biblia szóhasználatában, az Ószövetségben, a Héberben. Isten kegyelmes, hűséges szeretete. Hát ez kell neked, hát ezt fogadd be. Aztán ez jelenjen meg a te életedben is, ez a szeretet, ez a keszed. Ez az, amiről Hóseás azt hirdette, hogy keszedet, szeretetet, irgalmasságot kívánok, és nem áldozatot. Az Úrnak ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. És idézi az Úr Jézus is. Szeresd a kegyelmet, mert arra van szükséged, mert csak abból élhetsz. Odaadó, magadat átadó szeretettel szeresd a kegyelmet. Az Isten kegyelmét. És ebből fakadóan légy kegyes. És hogy lehet ez? Alázatosan járja te Isteneddel. Az élő Isten a te Istened akar lenni. Személyesen szól hozzád. Keres téged. A te Istened már. Járj vele. Mert ő ezt akarja, mert ez a jó. A felséges, a mindenható, a magasságos Isten ezt akarja. Hogy lehet nekünk vele járni, csak is alázatban, magunkat megalázva. Mivel járuljak az Úr elé? Nem valami különleges teljesítmény, nem zarándoklat, nem szertartások, nem a fölfokozott áldozatoknak, a szörnyű halma, bűnbánó alázat, amely a kegyelmet elfogadja, és irgalmas, könyörületes szeretet az embertársaink iránt. Úgy, ahogy az Isten igéje igazít a lebben. Ma a szeretet szavával is visszaélnek, egyházban és világban egyaránt. Az igazi szeretet, az a Jézus Krisztus áldozatából megismerhető és megnyerhető szeretet. Az igazi szeretet gyakorlása az mindig az Isten parancsolatainak a sínjén történik. Nem lehet szeretet az, ami ellenkezik Isten parancsolataival. Nem lehet szeretet a paráznaság. Nem lehet szeretet a hűtlenség. Hát világos, nem? Miért kell ezt magyarázni? És csak a szörnyű romlásból valamit emlegettem föl. A legkirívóbbak egyikét. Nem lehet szeretet az Isten igéjével való ellenkezés és a bűnök igazolása. Az igazi szeretet az mindig az Isten kijelentett akaratát vállalja. Alázattal, ahhoz ragaszkodik, ahhoz igazodik. A szeretet a törvény betöltése. Igen. A törvény betöltése a szeretet. Az a szeretet, amely nem belőlem fakad, mert belőlem ugyan nem fakad tiszta és igazi, hanem kiáradhat a Szentlélek által. Az Isten szeretete a szívembe, amiről a bevezető igék egyikében is hallottuk. Nem az a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És ebben nyilvánult meg az Isten szeretete irántunk, és bennünk, és köztünk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Mert ami nélküle van, az nem élet. Ő általa lehet élni. Isten ezért hirdetteti törvényét és evangéliumát. Megmondta neked, mi a jó. és abban mind a törvény, mind az evangélium benne van. Ezért olvasom föl nektek zárásul Luther néhány mondatát a törvény és az evangélium témájában. Ezt írta Luther, tudnivaló, hogy az egész Szentírás kétfajta igére oszlik. Egyik a parancsolat, vagyis az Isten törvénye, másik az ígéret, vagyis az evangélium. A parancsolat sokféle jó cselekedetet javall és ír elénk, de azok ezzel még nem tevődnek meg. Jó felé utasít, ám de nem segít. Kioktat, hogy mi a teendő, de erőt hozzá nem ad. Nem is egyéb a rendeltetése, hanem hogy az ember meglássa benne jóra való tehetetlenségét, és megtanuljon önmagára nézve kétségbe esni. Mikor így az ember a parancsolatokból a maga tehetetlenségét megtanulta, és azon gyötrődik, hogy miként tegyen eleget a törvénynek, mert vagy betölti a törvényt, vagy el kell kárhoznia, akkor törik össze igazában, és válik semmivé a maga szemében. Önmagában többé semmit sem talál, amivel megigazulhatna. Ekkor jön aztán a másik ige, az Isten jó tetsző ígérete, és ezt mondja, akarod betölteni a parancsolatokat? Gonosz vágyaidtól, bűnöttől akarsz megszabadulni, ahogy a törvény szorgalmazza és követeli? Íme nézd, higgy a Krisztusban! Benne odaígérek minden kegyelmet, igazságot, békességet, szabadságot. Ha hiszel úgy, mindez már is a tiéd. Ha nem hiszel, elestél tőle. Mert összesítve mindent a hitben helyeztem el, hogy akinek hite van, mindene legyen, akinek pedig nincs hite, semmije se legyen. Megmondta neked, ember, mi a jó, és mit keres belőled az Úr? Azt, hogy higgy neki. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, a Te igéd tud csak világosságot gyújtani, szívünk éjszakájában, sötétségében. Félelmetes a Te törvényed, amikor leleplezi bűnös indítékainkat, szándékainkat. Tényleg nem marad más törvényed ítélete alatt, mint a kétségbeesés. És milyen kétségbeesett kérdések kerültek elénk ebben az ige szakaszban is. Így tud kérdezni az ember. De te úgy válaszolsz, hogy elhárítod a mi ostoba kérdéseinket, és hamis vallásos buzgóságunknak a mindenféle rossz ötletét. Nem dolgokat, nem valamit, nem zarándoklatokat, nem hajlongásokat, nem féktelen áldozatokat vársz tőlünk, hanem minket, magunkat. Akarod, hogy a tieid legyünk, hogy alázattal járjunk veled, éljünk kegyelmedből, szeretetben, s cselekedjük immár erőt nyerve szeretetedből. Azt, ami a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Erre segíts minket, Jézus Krisztus által. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg immár mindnyájunk szívét és gondolatait a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Szent Úristen, irgalmas mennyei atyánk! Te fiadban, Jézus Krisztusban nem csak a szeretet parancsát adtad nekünk, hanem a legnagyobb szeretet példáját és forrását is. Gyújts mindnyájunk szívében Jézus Krisztushoz ragaszkodó szeretetet, parancsolataid iránti engedelmességet, hogy képmutatás nélküli szeretetünkről az ő tanítványaira ismerjen bennünk a világ, és megtérhessenek sokan még hozzád. Egyre nagyobb a romlás, a káosz, az űrzavar, lelkileg, erkölcsileg és minden téren ebben a világban, sőt a kereszténységben is. Könyörülj rajtunk, és adj még valódi ébredést, bűnbánatot, felrázó igéd által, kegyelmet, keresését és megtalálását sokak életében. Így könyörgünk a diákokért is, akik ma köztünk vannak, és sok egyházi hatást kapnak. Ne legyen ez külsőség számukra sem, ne csak cégér legyen az intézményeinken az egyházi név, hanem legyen valóság ott a Krisztus egyházának jelenléte, élete, szent lelkednek a bennünk való hatalma, vezetése, az igaz bizonságtétel. Könyörgünk a lelkészekért, hogy valóban igéd hirdetői legyenek, ne hamis megnyugtatók, hanem ébresztők, felrázók és a keresztnek hirdetői. Könyörgünk szerte a világban üldözött hívő testvéreinkért, adj nekik erőt, álhatatosságot, mindenféle ínség közepette, mindenféle bántalom és üldöztetés közepette is, és minket is tégy álhatatossá az igéthez való ragaszkodásban. Könyörgünk az elesettekért, a betegekért, az ínségben lévőkért, a háborútól sújtottakért, a katasztrófáktól sújtottakért. Hadd kapjanak segítséget tiéd szeretetéből. És hadd kapjanak segítséget azok, akik közel vannak hozzánk. Ajtónkba teszed őket, ne menjünk el közömbösen mellettük. Hadd tudjunk nekik adni kenyeret is, ruhát is, igét is. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért mindennel jöhetünk eléd, és az ő nevében kegyelmed trónusához járulhatunk. Könyörgünk a hatalmasokért, hogy ők is megalázkodjanak. Könyörgünk Izraelért, készítsd körükben a megtérő maradékot. És könyörgünk a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges visszajöveteléért. Teljesítsd be ígéreteidet, alázattal és hittel kérjük és valljuk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében szabad így imádkoznunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az Úr áldását mindnyájan. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet. várom, mi Istenünk.